Múlt héten nem tudom, hogy emlékeztek rá, hogy miről volt szó, hogy miről beszéltünk múlt héten. Lerakhatjuk ezt oda? Nem segítettek. Nem baj. Szóval, múlt héten, hogy miről beszélgettünk, miről szólt az Isten igéje, és mi az, ami volt, ami megmaradt bennetek? Nevek. Nevek. Azóta gondolkodtatok, hogy milyen nevetek van? Hogy mit jelent a nevetek? Mi az, amit az Isten nektek adott nevet? Igen? Amen. Ez csak egy-két ilyen további ige ezzel kapcsolatban. Biztos tudjátok azt, hogy ennek egy nagyon minimális részét hoztuk ki az igéből, csak a Rút történetéből. De gondolom, hogy kavargott egy csomó mindenetek. Egy igét nem mondtam a múlt héten is, azóta is ott járt a héten, hogy az egy ne legyen, amit azt mondott az egyik gyülekezetnek az Úr Jézus a jelenések könyvében, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Na ez ne legyen. Hanem ha a nevünk az, hogy élsz, akkor éljünk. Amen. Amen. És így a héten ezzel kapcsolatban tovább mentek bennem így a gondolatok, és a mi atyánkból egy újabb szakasz jött most így elém. Azt mondom, úgy kezdődik a mi atyánk, ugye, az, amikor az Úr Jézus tanította imádkozni, mert megkérdezték, hogy imádkozunk a tanítványok, és azt mondta, hogy hát, ti pedig így imádkozzatok, ezt nem egy ilyen betanult imádságnak tanítottam, mint ahogy nagyon sokszor használjuk ezt, hanem úgy mondott egy nagyon jó példát, hogy így imádkozzatok, és van ebben nagyon-nagyon sok kincs, azt gondolom, ebben az imádságban. Én nem is tudom most ezt kimeríteni, ezt a két szót, amit ma így idehozok. Igazából egy-két oldalról, ahogy ezen az elmúlt héten, úgyhogy bocsássatok meg, ha teológiak, nem emelek ki mindent ebből, nem vállalkozok erre. Most úgy kezdődik a mi atyánk, hogy mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, utána szenteltessék meg a te neved. És ez a gondolat nagyon megfogott, az Isten neve, és csak hogy úgy egy kicsit bátorítsalak titeket, gyorsan előkerestem egy ilyen még teológiai jegyzetet, és találtam, mert emlékeztem rá, hogy van egy ilyen, nagyon sokszor segít ez nekem, hogy az Isten nevei, vannak ilyen metaforikus nevek is, és itt kigyűjtöttek 245 nevet. És gondoljátok majd, megkeresem megvan, hogy elküldöm. Egyébként nagyon jó ezt úgy átélni, hogy mit is jelentenek az Istennek a nevei, mert nagyon sokszor ez előre víz, bátorít bennünket. Sok mindent jelent. Azon is gondolkodtam, hogy tényleg, ha visszatérünk, hogy szenteltessék meg a te neved, de hát az Isten az igazi szent. Mit is akar itt mondani Jézus, hogy szenteltessék meg a te neved? És egy pár ilyen történetbe majd belemegyünk. Olvasok ebből a nevekből egy párat, jó, ha így random módon kiemelek mindenek atya, bíró, bizodalom, bizonyság, bölcsszívű, ékesség, Elion, Eloam. Inkább mondok, mit jelentenek ezek. Mindenható Isten, a látomás Istene, féltőn szerető Isten, megbocsátás Istene. Mindig más és mást jelent, ugye? Igaz, bíró. Az Ószövetségben az Isten nevét, azt az Elohim, az Istenség, a Teremtő Isten, ez ahogy először Isten így kijelentette önmagát, és ez azért már ott is jelentett valamit. Ő a mindenható, a Teremtő Isten, aki alkotta az eget és a földet. És ez a név is már jelenti azt is, hogy igaz bíró is. Ő a Teremtő, és ő az igaz bíró. És talán a Bibliában a Mózes elhívásánál találkozunk először, amikor Mózes azt mondja, hogy csipkebokor történet, emlékeztek rá, ott vagyunk a csipkebokornál, és ég a csipkebokor, oda megy Mózes, leszedi a cipőjét, mert csak úgy mehet közel, mert szent ez a hely, mert ott van az Isten jelenléte, és akkor amikor elbízza őt, tehát Isten, akkor azt mondja, hogy de mit mondjak a népnek, hogy ki küldött engem? Mi az a név, amiben oda menjek? Érezt, hogy ez nagyon fontos dolog, és ott van először úgy kijelentve az Isten, hogy ő a Jahve, ő az Isten, aki, ahogy már ott van ez a tetogram, hogy vagyok, aki vagyok, meg voltam, aki voltam, meg leszek, aki leszek, aztán ezt próbáljátok többször. Voltam, aki leszek, leszek, aki voltam, és így tovább. Ez azért fontos dolog, mert a Mózes életében egy nagyon fontos szerepe volt ennek, mert azt jelenti, hogy én vagyok az az Isten, aki mindig is voltam, aki mindig is leszek, és ami az én ígéretem nem fog megváltozni soha. Én mindig ugyanaz az Isten vagyok. És ez egy fontos dolog, hogy Mózes bízhatott ebben, hogy az Isten nem változik soha. És ez nekünk is egy nagyon nagy üzenet, hogy átéljük azt, hogy az Isten, ahogy sokszor ezt el is mondja, hogy ő nem ember, hogy változon. Nincs benne változásnak az árnyéka se. Hanem ő ugyanaz, aki volt, aki van, és aki lesz. Ő az, akihez mérjük magunkat. Mégis olyan sok mindent látunk változni, és sokszor azt gondoljuk, hogy az Isten változik. Az van a képünkben, nem mondjuk, mert tudjuk, hogy nem kell mondjuk, de úgy alakul sokszor a képünkben, a gondolkodásunkban. Majd az Isten nevekhez még visszatérek, de igazából nem erről szeretnék elsősorban beszélni, és nem az Isten nevekről, hanem az a mondat ütötte meg a fülemet, hogy szenteltessék meg a te neved, és úgy elkezdtem azon gondolkodni, hogy vajon ma a világban megszentelődik az Isten neve, mit jelent ez, tehetünk mi azért, hogy ez változzon, van-e feladatunk ebbe, felelősségünk, küldetésünk, mi a helyzet a gyülekezetben, mi a helyzet a saját személyes életemben. Igazából ezek a kérdések foglalkoztattak, nem fogok kimerítő választ adni, sokkal inkább azt szeretném oda tenni a szívetekre, hogy kezdjünk el ezen imádkozni és gondolkodni azon, hogy vajon küldetésünk-e az, vagy csak ez egy betanult imádság, amit Jézus megtanított, hogy szenteltessék meg a te neved, ott el kell mondani valahol az elején, és akkor ezzel úgy rendben van minden. Vagy itt van valami feladatunk, van valami emögött, amit láthatunk. Az Ószövetségben én azt gondolom, hogy láthatjuk ennek a példáját. Isten kiválasztott egy népet, Izrael népét, és tudjuk, hogy elkerültek Egyiptomba, és a legtöbb példát, amit hozunk egyébként ígéretésekbe is, meg úgy a gyülekezeti életére vonatkozólag is, az nagyon sokszor ott van a nép vándorlásában, ami Egyiptomtól eljutott a honfoglalásig, nagyon sok előképe van ennek, amikor mi is elmenjünk a mennybe, stb. De hogy ott láthatjuk. És láthatjuk egyébként, hogy az a nép, amelyeket Isten kiválasztotta, hogy mennyire fontos volt Istennek, hogy a környező népek azok tiszteljék, és tudják meg azt, hogy az Isten az élő Isten, és ő egy cselekvő Isten. Ő nekik egy kiválasztott nép, és a többi Istennel nem egy napon emlegethető az élő Isten. Ez egy fontos, fontos szerepe volt ennek, és nagyon sokszor belülről Izrael népe nem is élte ezt át. Sokszor egy bálványokhoz nyúlt meg stb. De kívülről azt látták, hogy annak a népnek egy cselekvő Istene van. Az egy élő Isten, az nem egy, amit a csillagokról elneveztünk, hogy ő a napisten, ő ott van, és láthatom, annyi a dolgom, hogy hozzá én imádkozzak, meg féljek tőle, hanem ő az az Isten, aki tesz is valamit. Ő az Isten, hogy néhány héttel ezelőtt az Oli beszélt róla, amikor a figyláda előtt a többi, csak ahol az Istennek egy kis jelenléte megjelent, ott már a többi istenség az fejet hajtott előtte. És ez egy fontos dolog volt, és azt gondolom, hogy a proféták életében pont ezért, amikor olvassuk a zsoltárokba ilyen zsoltárokat, írtam néhányat, hogy meddig szidalmazó Isten a sanyargató, örökké gyalázza az ellenség a te nevedet. Emlékezzél meg erről, 74. zsoltárba. Ellenség szidalmazta az urat, és bolond nép káromolta a te nevedet. Vagy onts ki a haragodat, 79. zsoltár, a pogányok, akik nem ismernek téged, és az országokra, amelyek nem hívják segítségül a te nevedet. A profétáknak és az Isten embereinek nem volt mindegy, hogy az Isten nevével a többi nép mit kezd és mit tesz. És talán most egy picit, ha így azonosítjuk, egy kicsit más a helyzetünk. Mert most nem úgy földrajzilag elválasztva van az Istennek a népe, hanem itt vagyunk, elszórtan, benne a világba, benne itt Magyarországon, benne itt a Dunakanyarba. És az a kérdés mindenképpen fölmerül, hogy vajon itt milyen neve van Istennek, és hogyan szentelődik meg az Isten neve? Hogyan lesz szenté, elválasztottá, külön választottá ez a név, vagy egyedüli vévé ez a név? Ez nagyon fontos volt, és az Ószövetségben is Isten nagyon sokszor kiemelte, hogy féltőn szerető Úr az Isten. És ma nem ezt a törekvést látjuk, hanem azt a törekvést látjuk, hogy a kereszténység is mellé emel, az Isten neve mellé. És az Isten neve nincs annyira fölemelve, hogy ez az egyetlen megoldás. Hanem hagyjuk, lássuk, nézzük meg, hát ha, és emeljük mellé más megoldásokat. Látjuk ezeket a törekvéseket. Hadd hozzak elétek egy történetet a Bibliából. A Kettő Királyok 5. részében van egy kislány. Van egy kislány, aki izraeli kislány volt, és a szír csapatok elmentek, harcoltak, és rabságba ejtettek egy kislányt, az egyik fővezérnek, Naamánnak, a feleségének legyen egy szolgálója. És ott van ez a kislány, ebbe a családba bekerült, mint szolgáló. Mint egy olyan, aki le van győzve. Mint egy olyan, akinek nem sok lehetősége van. Nagyon sokszor azt látjuk, amikor falakba ütközünk, és azt mondjuk, hogy belenyugszunk, mert nincs sok lehetőségünk. Ezért hozta Isten elém ezt az igét, ezt a kislánynak. Még a nevét se tudjuk ennek a kislánynak. Olyan érdekes. Annyi van egy kislány, aki szolgált. És oda bekerül ebbe a családba, és történetesen az történik, hogy ez a Naamán az ő ura, ez poklos lesz. Nagy tragédia a családba, azt gondolom. És a kislány, nem is neki mondhatta meg, hanem mert a feleségének, a Naamán feleségének volt a szolgálója, a segítője, rabszolgája. És azt mondja, hogy ki jön belőle, hogy ha az én uram ismerni Elizeust, ismerni azt az Istent, aki ott van, akkor tudná, hogy meg tudja gyógyítani ebből a betegségből. Annyira gondolkoztam ezen a kis történésen, hogy ott van ez a kislány, látszólag az ő Istene meghalt. Látszólag. Mert a másik győzött felettük. Ott van, biztos, hogy nem egy elit környezetben, elitként élt, nem őt uralták, nem ő volt kiemelve, hanem ott van egy szolgasorsba. És azt mondja, kijön belőle egy ilyen őszinte hit. Csak egy egyszerű megvallás. Ha tudná az én uram, hogy nekem milyen Istenem van. Ha tudná az én Istenem, hogy nekem milyen Istenem van. És azt gondolom, hogy kedves testvérek, az, hogy az Isten neve megszentelődjön, ez egyszerű. Ez egyszerű recept. Hogy meg tudjuk valami, ha tudnád, mikor elmondja valaki a problémáját, vagy beszélgetünk vele, ha tudnád, hogy nekem milyen Istenem van. Lehet úgy lát most, hogy le vagyok igázva. Lehet, hogy látja a nyomorúságomat. Lát problémát az életemben, lát nehézségeket. Kereskedtünk ennek a kislánynak is. Miért nem volt olyan hite, hogy ő akkor ott maradjon? Ne kerüljön fogságba, ne kerüljön rabságba. De mikor ott volt, akkor azt mondta, ha tudnád, ennyi múlik. Egy mondat. Ha ismernéd azt, akkor meggyógyulnál. Meggyőződésem, hogy ennek a Naamánnak a gyógyulása elsősorban ezen múlott. Hogy volt egy kislány, aki megmerte vallani. Aki megmerte egy hétköznapi életbe. Nem itt a dicsőítés közben. Nem akkor, mikor együtt vagyunk, és még akkor is nem merjük megvallani, mit tett Isten, hanem ott, amikor látom, amikor mindenki, egyedül vagyok abban a környezetben, nem az van, hogy van még három másik, és majd úgy teszek bizonságot, hogy majd azért ők segítenek, besegítenek, ha valami gáz van. Hanem egyedül megvallom azt abban a nehéz helyzetben, amikor körülöttem mindenki hitetlen, és mondja egyik a másiknak, a házassági problémától kezdve egy csomó minden, amire nincs értelme a világban, nincs értelme, hogy ez így van. Ha ismernétek az én Istenemet, akkor nem így vélekednétek. Akkor meggyógyulnátok, akkor lenne reménységetek. Megvalljuk-e őt így? Gyártatunk teológiákat, de ha ez nincs meg, semmi nem lesz. Ezzel kezdődik. És valóban nem gondolom, hogy ez a kislánynak olyan nagy teológiai képzettsége volt. Mert a zsidóknál, ha kisfiú lenne, akkor tudnánk azt mondani. Hát 5 éves korától beültették, tanították, kívülről fújta a tórát, de ő kislány volt. Ő nem ismerte. Neki nem tanították, maximum elleste. Maximum voltak bátyai, és elmondták neki. Ő nem fújta kívülről az írásokat. Mert egy kislány volt, egy ilyen környezetben nőtt fel. De megvallotta. Ilyen egyszerű. Mi van körülöttem, mi történik, mi van a szívembe? Ez a kérdés. Ennek a kislánynak ott volt a szívébe a megoldás. Egész egyszerűen, hitte. Keressük a megoldásokat. Épp a múlt héten is beszélgettünk. Van ébredés Afrikában, van gyógyulások. Sokszor így primitív népek között. És tudjátok, mi a történés? Sokszor azt mondják, hogy hát azért, mert messze van, nem is tudjuk. Sokszor ledokumentálják, és nem hisszük el, itt európaiak, hogy ott mik történnek, milyen nagyszerű dolgok. Egyszerűen csak hisznek. Ennyi történik. Egyszerűen csak hisznek. És ha ezt a történetet megnézzük az Úr Jézus oldaláról, Lukács evangéliumában az Úr Jézus megemlíti ezt a sztorit. Emlékezzetek vissza, Lukács 4.27-ben azt mondja, hogy Elizeus proféta idejében sok bélpoklos volt Izraelbe, de azok közül egy se tisztult meg. Én nagyon sokat gondolkoztam ezen a történeten, mert ez a másik kulcsa annak, hogy ő meggyógyult. Biztos, hogy sok teológia ismerete volt a többinek. És megmondom őszintén, hogy persze látjuk itt, hogy Isten úgy előzorosan keresztül próbára teszi Naamánt, meg stb. De hogy úgy megpróbáltam beleélni magamat a helyzetbe, hogy már ott, amikor ott van, megszólal egy rabszolga lány, azt, akit mi legyőztünk, mondhatta volna egy Naamán, akinek az Istenét mi legyőztük, mert mi győztünk fölöttük, még az Istenünk se védte meg. Elhoztuk ide. Ő bizonyságot tesz, és felül erre a bizonyságra. Felül erre a bizonyságra. Elhiszi. Elmegy és a királyhoz, és azt mondja, hogy segíts nekem, hogy jussak el oda az Elizeus profétához, mert meg akarok gyógyulni. És elmegy. És beleveti minden hitét. Másképp nem mehetett volna el. Másképp nem ment volna el. Nem? És amikor az Úr is azt mondja, hogy Izraelben nagyon sok bélpoklos volt, de egy se gyógyult meg, csak ez a szíriai Naamán, akkor azt is mondja ezzel, hogy ez az egyszerű hit, ez hiányzik belőletek. Az egyszerű elfogadás. És tényleg nagyon sokszor eljutunk sok teológiai igazságra, meg sok mindenre, de ha nincs ott ez az egyszerű hit, akkor az Isten neve nem tud megszentelődni. És én hiszem, hogy itt az Isten neve megszentelődött ennek a Naamánnak az egész családja életébe. Az Isten neve nagyon nagyjá lett ezután. Mekkora bizonság volt. Bélpoklos volt, és meggyógyult. Az Isten meggyógyította. És a lányon keresztül indult az egész, egy kislányon keresztül. Nagyon sok üzenete van ennek a kis történetnek. Ezt a kislányt tudta használni Isten, akkor nem mondhatunk semmit. Egy fogságba, ott, ahol meg se lehetett volna szabad szólalnia, nem, hogy még ő mondja meg, hogy mi legyen a megoldás. Ott Isten tudta használni. Hidd el, hogy tud használni téged. Hidd el, hogy tud használni téged abban, hogy abban a nehéz környezetben. Nem vitatom el, hogy nehéz a környezet. Nem vitatom el, hogy akár egy munkahelyi környezet nehéz. Vagy sokszor a szomszédok között, akik látnak, akik néha gyaláznak, aki bármi. De hogy az Isten neve megszentelődjön. Ez rajtam és rajtad múlik. Egy egyszerű megvalláson. Egy egyszerű őszinte képmutatás nélküli hiten múlik az egész. Azon, hogy megvalljuk őt. És lehetne is sok teológia dolgot mondani, de ennél fontosabb nincsen. Azt gondolom. Amen. Amen. Az új szövetségben ez még inkább igaz ránk. Mert ráadásul nekünk van egy ilyen küldetésünk, hogy mi szenteljük meg az Isten nevét. És amikor mi azt mondjuk, hogy az a küldetésünk itt a Dunakanyarban, hogy világító torony legyen, akkor tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy az Isten neve, Isten nevéről alkotott kép forduljon meg az emberekbe. Erről van szó. Az Isten nevéről alkotott kép más legyen. És ez múlik rajtunk. Nem azon, hogy ezt az imádságot el tudjuk-e imádkozni, hanem azon, hogy kik vagyunk. Mit teszünk, és mi a helyzet velünk. Az apostolok azt mondják, hogy az Úr is elküldte őket, hogy ha nem vesztek erőt, miután eljön a Szent Szellem rátok, és lesztek nékem tanúim. Ez a szó sok mindent jelent. Mártírjaim, tanúim, képviselőim. Hogy hívják ma, amikor egyik országban valaki nagyköveteim, bocsánat, igen. A nagykövetnek mi a dolga egyébként? Úgy gondolkodtam ezen. Nagykövetnek mi a dolga egy országba? Képviseli, és? Ilyen is van. De ami nyilvánosan látszik, és amit nagyon sokszor tesz, fényezi a saját országát, nem? Tehát fényezi a saját országát. Néha hibáit elrejti, nem? De a pozitív dolgait, azt igyekszik ott, abban az országban, ahol ő ki van küldve, az az egyik legfőbb feladata, hogy az ő országának a jó hírét vigye. Hogy mondja, hogy mutassa be, hogy az ő országának milyen jó híre van. És ezzel a megbízatással vagyunk. Ez nem egy imádság nekünk, hogy szenteltessék meg a te neved, hanem ez egy küldetésünk, hogy az én környezetembe szentelődjön meg az Istennek a neve, az Istenről alkotott kép. Annyi különbsége van itt, hogy az Istenről való hibát nem kell elrejteni, mert nincs benne. De hogy az emberek tudják, hogy ki az élő Isten. Ez a mi feladatunk. És azt látjuk az abcselben egyébként a harmadik részben, a ötödik részben, amikor kiállnak az apostolok és beszélnek, akkor egyszerűen, amitről Jézus elküldte őket, már a pünkösdi tanításkor, majd később, azt mondják, hogy mi vagyunk ennek a bizonyságai ezek a beszédek felől. Tehát mi vagyunk a bizonyság. Így fogalmazzák meg magukat. Értették, hogy ez a küldetésük. Itt vagyunk, mi vagyunk a bizonyság. És ezáltal az Isten neve megszentelődött. Mennyire szentelődött meg az Isten neve? Azt olvasok ott az abcselben egyik helyen, hogy a többi nép nem mert közéjük menni. Féltek tőlük csak úgy bemenni közéjük. Mert ezek olyan, ott olyan szent az Isten. Annyira megszentelődött az Isten. Ez a feladatunk. És ezt Isten ránk bízta. Nem az akkori apostolokra csak, hanem ránk is bízta Isten. És ez egy fontos feladatunk. Hogy Isten neve megszentelődjön itt a Dunakanyarba. Ez a küldetésünk. És erre sokféle dolgot felhasznál Isten. Lehetnek programok, lehetnek bármik, amivel bemutatjuk Istent, de a legfontosabb, a legeslegfontosabb az, hogy mit közvetítünk mi a mi életünkkel személyesen. Ott, ahol élünk, ott, akivel kapcsolatba kerülünk, és ahogy egyszerűen csak megnyilvánulunk, mint ahogy az a kislány is megnyilvánult. Elmondta a véleményét. Annyira tetszett az a bizonyság a Marinak, a feleségemnek, amikor Vecsésen plantáltunk gyülekezetet, hogy mindig már hozta a nőket, és kérdeztem, hogy mert ott volt egy kis turkáló, na akkor elmondom már így, nem nekem, neki, de nekünk. És kérdeztem, hogy miket mond, meg hogy prédikál, meg stb., mert hogy eljöttek az alkalmakra, meg mit tudom én. Mondta, hogy egyszerűen csak az van ilyen lelki szennyes láda ez a turkáló, eljönnek a nők, és ott van idejük, elmondják a problémáikat, és egyszerűen csak elmondtam, hogy mi mit gondolok, én mit gondolok erről, meg a Biblia mit mond erről, meg hogy az butaság, amire te gondolsz, mert a Bibliában nem ez van. És az egyszerű megnyilvánulás, mi átéltük ott, hogy igenis meggyőzi az embereket. Az egyszerű, őszinte megnyilvánulás. Akkor, amikor az emberek elmondják a problémájukat, vagy éppen bármiről beszélnek, akkor egész egyszerűen nem kell félreállni, állj meg, nem mondj semmit, most bizonságot teszek. Nem. Hanem egész egyszerűen kapcsolódva ahhoz, a problémához, amivel van, ez a kislány nem kezdett el neki azt mondani, hogy figyelj, először úgy kerülsz ezzel kapcsolatba, hogy prozelita leszel igazából. Tehát, hogy te először fölveszed a zsidó vallást, aztán majd elküldünk téged Elizeushoz, meg stb. Nem, egyszerűen megvallotta, figyelj, abba a problémába, ami éppen ott volt, elmondta a véleményét, amit érzett, amit tudott az Istenről, és ez működött. És ilyen könnyen működik az evangelizálásunk. És erre bátorítalak titeket, hogy rajtunk múlik, hogy az Isten neve megszentelődjön a környezetünkbe. Hogy kezdjük el ezt átélni, mert erre nagyon szüksége van ennek a gyülekezetnek is. Amen. Következő gondolat az volt bennem, hogy hogyan szentelődik meg az Isten neve a gyülekezetben. Amikor ezt elkezdtem olvasni, akkor vagy elkezdtem ezen gondolkodni, akkor nem pozitív módon, tegnap véletlenül ráklikkeltem a Facebookra. Nem kellett volna. Hát egy ilyen fórumot találtam, ahol éppen újra előkerült, hogy régének újének, régének dicsőítés. Ez az amaz, stb. úgy ki is akasztott. És tényleg el is olvastam egy-két cikket ezzel kapcsolatban. Tényleg, hogy gondolkodunk erről? Hogy szentelődik meg az Isten a gyülekezetben, a gyülekezeti alkalman? Hogy lesz szentebbé az Isten? Már sokszor olyan gondolat van, hogy hát úgy mindenki olyan szenten ül. Tehát, hogy úgy, ahogy most néhányatokat látlak. Poém volt. Örülök annak, hogy egy vidám gyülekezet, és tud, mertek hosszolni, stb. De hogy szentelődik meg az Isten? Hogy azért van egy ilyen arcforma, azért itt azért az Isten háza, itt nem engedünk meg mindent, itt egy gyerek nehogy kiszaladjon ide előre, mert az már megszentségteleníti. Vagy hogy szentelődik meg az Isten, ha ilyen stílusba, ha olyan stílusba énekelünk? Aktuális kérdés, visszatérő kérdés, elég gyakran. Milyen a formája az alkalomnak? A liturgia milyen? Az egy olyan jó alkalom volt. Mentünk hazafele, és akkor érezzük, hogy ez egy jó alkalom volt. Hogy szentelődik meg az Isten a gyülekezetben? Nem fogok minden olyan gondolatot, ami Isten így elém hozott, elmondani dolgokat, mert nyilván sok minden forog bennünk, és gondolkozhatunk ezen. De két dolgot Isten a szívemre helyezett. Az egyik az, egy Zsoltárt hadd olvassak fel, 133. Zsoltár. Nagyon rövid, 3 versből áll, és a gyülekezetnek egy központi üzenete, központi igéje, az új szövetségi gyülekezetnek. És ezt lehet kerülgetni, meg jobbra-balra elvinni, de ha ez nincs meg, akkor az Isten szentsége nem tud ott lenni. Nem tud ott lenni. Ez így szól. Íme, mi jó és mi gyönyörűséges, amikor együtt lakoznak az atyafiak. Ez a gyülekezet. Hát ez a lakozás olyan gyér dolog, mert vegyük úgy, hogy heti 3 órát. Nagyon. Meg plusz még akkor a kiváltságosok, akik egyik házi csoport, másik házi csoport. Lehet, hogy még valamikor együtt lakoznak. De messze van még az együtt lakozástól, de jó, nem akarok ezen a szavakon rágódni. Mi nagyszerű dolog, hogyha egyek az atyafiak. Ez egy nagyon jó dolog. És akkor tovább megy, és azt mondja, mint drága olaj a fejen, aláfolyik a szakállon, azaz az Áron szakállán, amely lefolyik köntöse prémiére. Áron volt a főpap. Az olaj, az Isten áldása, a Szent Szellem. Egyáltalán az áldás. Azt mondja, elindul onnan Árontól, lefolyik a szakállán, ő teljesen betöltés, akkor eljut a köntösre, ahol ott vannak a Izrael 12 törzse, benne van az egész nép, és el tud jutni az áldás, azt mondja, mindenhova. És eddig jó is a kis történet, mert milyen jó dolog ez, hogy ez így meg tud történni. Ugye? Egy gyülekezeti alkalmon, hogy az Isten szelleme szól, és akkor kiárad is az egész gyülekezetbe. Ott van az egységnek a szelleme, mert erről beszél ez. Csak hogy van egy kis szavacska itt, ami nélkül jobban elfogadnánk azt az igét, azt mondják, hogy oda küld áldást az Úr, mindörökké. Ugye? Csak nem ez van. Azt mondja, hogy csak oda küld áldást az Úr. Csak oda küld áldást. Nincs más lehetőség, hogy az Isten neve megszentelődjön. Csak oda küld áldást az Úr. Amen. Felfogjuk ennek a jelentőségét? Hogy lehetek akadály annak, hogy ide az Isten áldást küldjön. Azt mondja az Efézus 2.18-ban, az Efézus levelet nem még tanulmányoztuk, és tudjuk, hogy ez a kis szakasz arról szól, hogy a egy gyülekezetbe jártak két irányzat járt egy gyülekezetbe. És azt lehet mondani, hogy ott két irányzat volt. Volt egy zsidó, meg volt egy pogányokból jövő történet, és azt mondja, hogy mert ő már, mint Jézus által van menetülünk mindkettőnknek, mondja ezt egyik csapatra, másik csapatra, egy szellemben az atyához. És azt mondja itt Pál ennek a gyülekezetnek, hogy nincs lehetőségünk külön-külön oda menni az atyához. Csak egy szellemben. Mert azt olvastuk a Zsoltárokban is, csak oda küld áldást az Úr. Örökké. Ráadásul ez nem is egy olyan ige, ami tart valameddig. Ez örökké igaz. Örökké érvényű igazságot mondott ki a Zsoltáriról, Dávid. Nem odáig, ami Jézusig tart, és el tudjuk felejteni, hogy az Ószövetséghez tartozott. Hanem azt mondja, hogy odaküld áldást az Úr örökké. És ha ez nem lenne elég, akkor az Úr Jézus erre még ráerősít néhányszor. És azt mondja, hogy ha ketten vagy hárman mindenben egy akarattal vagytok, akkor ott már kezdődik a gyülekezet, és akkor meghallatlak titeket. Megadja mennyi atyám, amit kértek. És ha 80-an vagyunk, akkor figyeljetek, nem igaz az, hogy ketten vagy hárman. Ez nagyon fontos, hogy ne így gondolkozzunk. 80-an vagyunk, de mi ketten vagy hárman egy akarattal vagyunk, gyülekezetről beszélünk, akkor azt mondja, hogy 80-an. Ne értsük félre ezt az igét szerintem. Nem azt jelenti, hogy vannak olyan problémák, amikor ketten vagy hárman imádkozunk, és az nem történik meg. Nem erről beszélek. Itt most arról beszélek, amikor a gyülekezetről, tehát kifejezetten ezt a kérdést keresünk, hogy a gyülekezet hogyan szenteli meg az atyát, az Isten nevét. Az egység által. És hogyha itt akarunk egy kicsit tovább menni a Filippi levélbe, azt mondja Pál, hogy csak hogy a Krisztus evangéliumához mérten viseljétek magatokat, hogy akár oda menvén és látva titeket, akár távol lévén azt halljam dolgaitok felül, hogy megálltok, mondom egyik szerint, egy lélekbe, egy érzelembe. A rendes fordítás szerint ez azt jelenti, hogy egy szellemben és egy lélekben. Ha akarunk vitatkozni abban, hogy egy szellemben vagy egy lélekben kell lenni, ez Filippi levél azt mondja, mindkettő. Ennyi, el van döntve a kérdés. Egy szellemben és egy lélekben. A lélekben ugye egy akarattal, az Úr Jézus is sokszor mond erről, hogy egy akarattal, az akarat egy érzelemmel, és egy felfogással, értelemmel, látással, gondolkodásmóddal. Ennyi múlik, hogy az Isten neve megszentelődjön a gyülekezetbe. Hogy egy értelemmel, egy látással, egy gondolkodásmóddal. Az egy érzelmet azt egy picit úgy félreteszem, gondolkodtam ezen. Lehet, igen, egy közösségben van az, hogy valami miatt az érzéseimet úgy picit háttérbe szorítom, mert látom, hogy Isten akarata. Tehát a lelkem belül is azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy a szellem felül induljon a történet. Hogy egy szellemben először is. Ez átjárja az értelmemet, gondolkodásmódomat, az akaratomat, és ez az, ami felülírja az érzelmemet. Mert ha csak arra akarunk hagyatkozni, hogy egy érzelemmel nem fog működni. Tehát alulról nem működik. Abból nem lesz egység, nem lesz az Istennek a megdicsőülése. Mert olyan nem lesz, mert az érzelem van a legközelebb a testünkhöz, az érzelem van a legközelebb a fájdalmainkhoz, az eseményekhez, a támadási felület az érzelem. Az érzelmet ide mondtam, de nem ezen keresztül kezdődik. Az érzelmeimet nagyon sokszor meg kell győzzem. Erre egyébként nagyon jó a dicsőítés, amikor itt vagyunk és dicsőítjük Istent, akkor eljutunk oda, hogy egy akarattal vagyunk együtt, és eljutunk oda, hogy egy érzelemmel. Mert a zene, ahogy Isten adta ezt ajándékként, a zene által is, az érzelmünk is elkezd működni. És valóban elkezd az érzelmünk is egyé válni a dicsőítésben. Eljutunk oda, hogy egy szellembe kezdtük, átjutott az értelmünkön, a döntést meghoztuk, de eljut az érzelmünkig. De ha sokszor azt várjuk, hogy az érzelmünktől induljon el, akkor valóban az történik, hogy milyen volt a dicsőítés? Hát, hogy a 7.-8. ének fele már. Tudod miért? Magamon szűrtem le. Mert azt várom, hogy az érzelmeimen keresztül kezdődjön el az Isten működni. És akkor ez nem működik, hanem enged, hogy a szellemeden keresztül hasson az érzelmedre. A dicsőítésnek van egy ilyen iránya. Fordítva nem kezd el működni. Nagyon sokszor igen, valóban, aki eljut oda, és az a kegyelem, hogy így is elkezd működni, hogy nem is akar az ember foglalkozni, csak bekerül egy ilyen környezetbe, ahol másoknál jól működik, és egy szellemben vannak, bekerül oda, és akkor a dicsőítés által egész egyszerűen elkezd az érzelmeink keresztül hatni, és hoz egy döntést, akár megtérés, akár megújulás, akár betöltekezés, és eljut odáig, hogy szellemben is egyé válik a közösséggel. Ez a kegyelem, az Isten útja. De ez az, amikor még nem jutottál oda. De amikor ott vagy, akkor először a szellemedet engedd oda, és úgy jöjj ide a gyülekezetbe, a dicsőítésre, hogy te már szellemben az Isten dicsőíted. És ne azt várt, hogy az érzelmeiden keresztül vagy valahogy nyomják le azt a sok fáradtságot, meg a minden, ami ért a hétközbe, és majd valahogy majd a végére egy leszek. Ma nagyon sokszor ez folyik egyébként. Nem itt ebben a gyülekezetben, csak általános szinten tudom mondani. De az Isten nem erre találta ki a dicsőítést. Az Isten arra talált ki bennünket, hogy az Úr Jézus azt mondja, a János 4-ben, hogy szentségben és igazságban imádják az atyát. Vagy szellemben és igazságban. Bocsánat. Mit mondtam, szentséget? Jó. Az is ott van. De ott azt mondja, hogy egy szellemben és igazságban. Ez mindezt jelenti. Milyen igazságról beszél ott vajon Jézus? Az ige ismeretének igazságáról? Nem. Nem arról beszél elsősorban. Nagyon fontos, hogy nem arról beszél, hanem arról beszél, hogy valóságban, őszinteségben. Nem képmutatásból, hanem valósággal, őszinteségben. Ez a szó ott, ami van, azt jelenti, hogy igazságban, ennek erről a dologról, hogy valóságban, hogy az nem egy képmutatás legyen, hogy a Jákob, vagy hova menjünk, meg stb., hanem valóban teljes szívből, teljes lényből dicsőítem az Istent. És ez a kettő összevág. Ugye tegnapi Facebookos eseményemhez azon gondolkodtam, hogy vajon ez az ige, ez a János evangéliumi ige, sokszor úgy hallottam már erről beszélni, hogy azért mondja itt Jézus, hogy szellemben és igazságban, mert hogy mintha a kettő is szemben állva egymással, és hogy hát mind a kettőből egy kicsi. Ez a kettő egy oldalon van. Ez nem szemben áll egymással. Szellemben és igazságban. De valahogy ezzel szemben áll nagyon sokszor az emberi, a hagyomány, a vallásosság, a megszokott, a csak lelki. Ezzel szemben áll. Mind a kettővel. És azért fontos, hogy itt nem arról van szó, hogy tudás, mint igazság, hanem egy valóságos lény, valóságos odaadás. Mind a kislány, amit tudott, ami benne volt, azt odatette. Erről szól, erről az őszinteségről, erről a valóságról. És fontos, hogy ezt elkezdjük érteni. Hogy őszinteségben és valóságban. Az Úr Istól nem áll távol, hogy a képutatást leleplezze. És ezért fontos az, hogy amikor a dicsőítésben benne vagyunk, akkor, és azt akarjuk, hogy a gyülekezetben az Isten neve megszentelődjön, akkor nagyon fontos az őszinteség. Nagyon fontos az őszinteség. És itt nem arról van szó csak, hogy az Istennel való kapcsolatban, hanem az egységbe való őszinteségben, ahogy a másikét idehoztuk, hogy az őszinteség. Nem csak a tekintetben, de a tekintetben is nagyon fontos, hogy hát lássák rajtam, hogy én milyen jól tudok dicsőíteni, és akkor most benne vagyok, most mindenki látja rajtam, hogy nem. Hanem tényleg nem a külső megnyilvánulás, hanem az, ami belül van, engedem, hogy az működjön. És tényleg én nagyon örülök, olyan gyülekezetbe járhatok, ahol dicsőítés működik. Tehát nem kell ilyen vitákat most folytatunk, hogy dicsőítés vagy énekkarének, vagy mit tudom én, hanem tényleg az Isten dicsőítését szeretnénk a gyülekezetbe még előrébb vinni, és magunkat, az egész gyülekezetet belevinni. Ahogy két héttel ezelőtt a Zoli beszélt a dicsőítésről, és mondta, szeretnék ráerősíteni arra, hogy a dicsőítés nem a dicsőítés vezetők feladata. Csak. Nekik van egy felelősségük, elhívásuk, de ez a közös ügyünk. Ez mindannyiunké. Ez mindannyiunké. Nem úgy működik a dicsőítés, hogy ők, ha jól felkészültek, akkor felhergelik a mi lelkünket, érzelmünket, és valami történik. Nem. Ez emberi. Az az isteni, hogyha mi mindannyian egy szellemben az Isten dicsőítésért vagyunk itt, és elkezdjük az Isten nevét dicsőíteni szívből, őszintén, képmutatás nélkül. És akkor mindegy, hogy milyen ének van, mindegy, hogy van, mert akkor egy szívből jön ki valami. Egy szívből. És egy lélekből, egy szellemből. Amen. Amen. Végül szeretnék, mindegyik témával csak egy-egy aspektust hoztam be, mert tényleg nagyon hosszú lenne ez az ígéretés, ha csak ami még ma reggel hozzájött, azt is megosztanám veletek. De majd a következő prédikációba talán tovább megyünk ebben, ha az Úr is ezt helyezi szívünkre. Az egyéni életemben azt mondja, hogy szenteltessék meg a te neved. Ez a témánk, és szükség van arra, hogy a világban, az evangelizálás területén lássuk, hogy milyen egyszerű módon tud megszentelődni az Isten neve. Látni kell azt, hogy a gyülekezetben is milyen egyszerű módon. Oda küld áldást, ilyen egyszerű, csak oda, és ott megvan. Ott nem az van, hogy várjuk, vagy valami, hanem ott van. Ott van. És mi a helyzet az egyéni életemben? Azt gondolom, hogy itt is nagyon sokszor egy ilyen rossz kép van bennünk. Bennem legalábbis mindenképpen volt. És szeretném ezt megosztani veletek, hát ha valakinek ez is segít. Nagyon sokszor úgy éreztem meg, úgy éltem meg, hogy hát most már úgy igazán megszentelem az Isten nevét. Jó, nem mondtam így ki, de tudjátok azt az érzést, amikor úgy érzed, hogy minden rendben van, jól van. És megy, és működnek is. És mégis azt láttam, hogy valami úgy elveszett. És hogy az életemben vissza akarok tekinteni olyan pontokra, amikor különlegesen átéltem azt, hogy az Isten neve megszentelődött az én életembe, akkor nem tudom miért van, de mindig valami olyasmi van, amikor nagyon mélyen át tudtam élni a kegyelmet. Lehet pont egy bukás előzte meg, lehet pont egy rossz döntés, és annak a következményei, és valahogy így fogalmazom meg, az az igazi Istenre utaltság. Ez szenteli meg az én életemet. És nézzetek meg a Gedeon életét. Ott van egy bíra. Az Isten elhívja. Mit mond magáról? Senki vagyok. Ne, hogy már, stb. Átmegy sok mindenen, próbákon, elhívta, elfogadta az elhívást, kimegy háborúzni, Isten meg is adja, hogy összegyűjtsön valamennyi embert, aki még úgyis sokkal kevesebb, mint az ellenség. És mi történik? Az Isten azt mondja, hogy túl sokan vagytok. Ezt meg kell tizedelni. És akkor vannak ott néhány százan, nem is tudom, 300-an maradnak? 300-an. A 10 000-ből. Nem is tizedelték. Először csak, aztán még a patak, meg stb. Besegített abba, hogy összvisz 300-an maradjanak. Miért volt erre szükség? Hogy ne a saját erejébe bízzon, hanem az Istenbe. Hogy az Isten neve szentelődjön meg. És mi volt Gedeonnak majd a bukása? Amikor elfogadta, hogy ő is valaki. Azért csak letettem valamit az asztalra. És láthatjuk az Izrael királyait később, ahogy ebbe belecsúsztak időről időre, vagy elég gyakran. És hogy belecsúszunk mi is ebbe elég gyakran. Istenhez kiáltunk, nagyon mélyen vagyunk, és valami csoda történik. Valami csoda történik. Isten meghallgatja az imát. És utána volt egy jó ötletem. Megcsináltam. Tanácsot adok neked, hogy kell csinálni. És tudjátok, én is éltem át ezt a saját életembe, és láttam olyan embereket, akinek itt elcsúszott az élete. Pedig előtte átélte azt, hogy csodát élt át. Egy közösséggel együtt az Istenhez kiáltottunk érte. És olyan csodákat, hogy negyedáron házat kaptak, azonnal olyan munkahelyet, amit nem is hittük el, és utána meg elcsúszik az élete. Az Izrael népe akkor volt, akkor szentelte meg belül az Isten nevét, amikor az Istenre való utaltsága megmaradt. És erre mondja Pál egyébként azt, hogy megtanultam szűkölködni, megtanultam bővölködni, mert ő minden helyzetében az Istenre utalta magát, saját magát. Hogyha úgy látta, hogy megy a szekér, akkor azt mondta, hogy megsanyargatom a testemet, hogy alkalmatlanná ne váljak. Nem azért, mert most bűnhődnöm kell valamiért, hanem azt mondja, hogy nehogy elbízzam magamat, hogy nehogy én magam felülkerekedjek, és azt elhiggyem, hogy én értem el valamit, én tettem meg valamit. És ez a legnagyobb bukta az életünkben, amikor az Isten nem tud megszentelődni, amikor mi magunknak tulajdonítjuk azt, amit az Isten elvégzett az életünkben. Ez sokszor úgy történik meg, hogy egész egyszerűen csak elfeledkezünk róla. Pál nem ilyen volt egyébként, de nem is olvasom fel ezt a történetet, de ismeritek azt, amikor a Pál apostolt is már Istenné akarták tenni, mert látták, hogy milyen nagy csodát tett, és milyen jól megszentelődött volna a Pál neve ott, nem azért, mert kijöttek volna minden stammesztikából. És azt mondja nekik ott az embereknek Lisztrában, hogy figyeljetek, ez mi ugyanolyan emberek vagyunk, mint ti. Itt az Isten működött, nem mi vagyunk ezek. Mi történt ezután? Megkövezték. Milyen jól jártak, nem? bezzeg, ha elfogadják. Ha ott elfogadják azt, hogy az elismerést megkapják, akkor minden rendben lett volna. És sokszor még vissza is fordulunk, amikor ér egy nehézség bennünket, egy támadás. Jobb lett volna ott úgy dönteni. Pedig tudom, hogy Isten akart így vezetni, de jobb lett volna ott úgy dönteni. Nagyon sokszor jön így az ördög. Az én életemben is. Akkor látom kudarcokat, látom azt, akkor nem jobb lett volna ott úgy dönteni. Pál jól járt. Lehetett egy látomása. Végezetül egy olyan igét szeretnék hozni, amit pénteken is idehoztam, azóta is ott van a szívemben a János evangéliumából. Már mondtam, hogy végezetül? Igen? Akkor ez a második végezet. Bocsánat. Tényleg egyszer rám szóltak így még vezetés, nem összek rá, hogy nem mondjam azt, hogy ez az utolsó, mert már ötödjére hazudtam csak ebbe az igehirdetésbe. Ez a végezetnek a végezete lesz akkor, jó? Tehát, hogy az egy János nagyon ott van a szívem, és azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ezt az igét hogy értjük-e. Ez úgy megmagyarázza, hogy hogyan gondolkodunk a szentségről, az Isten nevének a megszentelődéséről, és arról, hogy mi szentek vagyunk. És az Istennel kapcsolatban lehetünk, kiérdemeljük, az Istennel kapcsolatban legyünk. Az a látószög, az a gondolkodásmód, hogy mindenről hogy látunk, ha ki akarod vetíteni, akkor ezt így meg is köszönöm, nem szóltam előre, bocsánat. Az 1 János 1, 5-től 10-ig. Ez egy olyan ige szakasz, aminek az értelmezése nagy teológiai fejtörést is okozhat, meg stb. Nagyon sokféleképpen hallottam már én magam, és én magam is magyaráztam már sokféleképpen. Én most azt mondom el, hogy Isten nekem most megvilágította így az elmúlt héten ezt az ige szakaszt, és ami segít abban, hogy átéljük azt, hogy hogyan is válhat az Isten neve szenté az én életembe. És azt mondja itt, ez az üzenet, amelyet tőle hallottunk már, mint Istentől, és hirdettük nektek, hogy Isten világosság, és nincs ő benne semmi sötétség. Ezt egyik értjük, ismerjük, elfogadjuk, ez egy axióma. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és sötétségben járunk, hazudunk, és nem az igazságot cselekesszük. Ez már a dilemma kérdésével kezd vezetni bennünket. Ha pedig világosságban járunk, amint ő maga világosságban van, közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Ha azt mondjuk, hogy nincs bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és az igazság nincs mi bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. Ha azt mondjuk, hogy nem vétkeztünk, hazuggá tesszük őt, és az ő igéje nincs meg mi bennünk. Nagyon sokáig úgy éltem át, hogy ennek az igének a központi üzenete az, hogy ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsát. És nagyon sokszor ezt az ige szakaszból ezt idéztem igazából. Azt hiszem még ebbe a gyülekezetbe is. És ez az ige most is igaz, benne van a Bibliában, és benne van az igébe. De ahogy ezen a héten elém jött, az, hogy ennek az ige szakasznak a központi üzenete nem ez, hanem az Istennel való közösség. És annak a feltétele, és annak a lehetősége. És ez egy más szemszögből világítja meg. Itt nem arról van szó, hogy mert ha csak azt látjuk, hogy ha megvalljuk bűneinket, akkor egy ilyen gyónásra is járhatunk tulajdonképpen. Bocsánat, hogy kibeszélek. Ma reggel beszélgettünk pont arról, hogy mi a különbség a gyónás, és arról, hogy ami akár ebbe az igébe van. És pont egy jó kérdést tett fel a testvérnek, akivel beszélgettem, hogy ha egyszer én átadtam az életemet az Úr Jézusnak, befogadtam a szívembe, akkor miért kell nekem gyónnom? Jó kérdés volt, nem? Hát az Úr Jézusi az életem. Hát te, kedves testvéreim, ez egy lehetőség, egy utat mutat be arra, hogy az Istennel kapcsolatban vagyok. Egész egyszerűen arról beszél nekem ez az ige, és így bizonságként osztom meg veletek, hogy az Isten szent és igaz. És ő készített egy utat Jézus Krisztuson keresztül, az ő vérén keresztül, és minket igazakká tett. Akkor is, amikor éppen elbukunk. Mert amikor éppen elbukunk, akkor is kapcsolatban vagyunk vele. Miért? Mert az Úr Jézus vére elfedeztem bűneinket akkor is, amit korábban elkövettünk, és azt is, amit netán holnap fogok elkövetni. Ez mind oda lett a keresztfára szögezve. Nem majd ezután hal meg az Úr Jézus, ez megtörtént. Ebbe a kegyelembe benne vagyok. Egész egyszerűen, amikor a Szent Szellem ezt nyilvánosságra hozza az életemben, és elkezd működni az, hogy rávilágít, akkor egész egyszerűen megvallom a bűneimet. Mind egy út, mind egy lehetőség. És mind annak az elfogadása, hogy elfogadtam ezt a kegyelmet. Az Isten szentsége nem attól lesz szent az életembe, hogy én egy ilyen nagyszerű jó viselkedésbe élek. Hanem az Isten szentsége attól lesz nagy az én életembe, hogy mindig rávilágítok, és minden pillanatban tudom, hogy csak is Jézus Krisztus vérén keresztül van lehetőségem. Ahogy énekeltük ma, számomra nincs más remény, csak Jézus vérén. Attól lesz szent az én életemben. Persze, ott van, hogy nem akarok bűnbe esni. Ott van, hogy megvallom, hogyha elbukok. De akkor lesz szent az életemben, ha mindig, amikor nincs olyan nagy bűn az életemben, akkor is tudom, hogy egyedül csak a Jézus vérén által van lehetőségem, méltóságom oda menni hozzá. És ez a látószög, amit szerettem volna elétek hozni a saját életünkben, ez a legfontosabb, hogy minden esetben tudjuk, hogy Jézus vére a kegyelem, a kegyelemnek a felemelése az életünkben. Beszéltünk ébredésről, beszéltünk arról, hogy másütt láthatjuk azt, hogy ébredésről nagyon sokszor, akik mérőn jönnek ki, azok átélik ezt a kegyelmet. Hát tényleg, hát nincs is más lehetőségem. Én eddig mit tudom, én muzulmán voltam, és most megtaláltam az igazit. Nyilvánvaló, hogy örülök ennek a kegyelemnek. És te örülsz ennek a kegyelemnek. Te elfogadod-e ezt? Tudod-e azt, hogy egyedül csak ez a kegyelem miatt van üdvösséged? Vagy van saját igazságod? Ha van saját igazságod, akkor az Isten igazsága nem tud megférni. Ez az, mint az Ószövetségben, amikor a király is tudott tenni valamit. Egyedül Jézus férjén át tudunk oda menni. És hogyha ez megvan bennünk, hogyha ez igaz bennünk, akkor működik ez. Az utolsó pontot nem mondom azért, mert már kétszer kimondtam végezetült. Úgyhogy azt mondja, hogy a másik alkalommal beszélünk az Isten nevéről, meg a Jézus nevéről. Úgyhogy kérlek, dicsőtő csapat, hogy gyertek ide. És amíg kiérnek, addig megragadom a lehetőséget, ezt már így a végezet után, hogy mondjam azt, hogy a zsidókhoz itt levélben azt mondja, hogy sok minden keresztül szólt Isten az Ószövetségben, de most ebben az utolsó időben Jézus Krisztus által szólt. És adott nekünk egy olyan nevet, ahogy ez a mi atyánkba is kezdődik, hogy atyánká lett Isten. Mi atyánk, és mi fiak lehetünk az ő szelleme által. És ebben a Jézus nevében mehetünk, és ez a név nekünk sokat jelent. Ahogy fogunk énekelni arról, hogy látom az élő Jézust, akkor ez a név azt is jelenti, amiről énekelünk, hogy együtt átéljük mindazt, ami Jézusnak a küldetése volt, amit ő lát most, és a miénk lesz az elhívás. És az ő nevébe tudunk tovább menni. Amen. Ha bátorítalak, hogy gyertek ide, álljatok föl, énekeljük együtt, és szenteltessék meg az ő neve. Amen.